kedves kollégák, a mi munkánk, a mérés-értékelés feladata a munkacsoportban, a komplex alapprogramon belül, és ennek megfelelően az előadásnak is az alapkontextusa az, hogy létezik a komplex alapprogram mellett, vagy annak a keretén belül egy mérés-értékelés munkacsoport, amelyik adatokat gyűjt a folyamatokról, a változásokról, az iskolai szintű történésekről. Tehát amiről hallani fognak tőlem, az ezekre az adatokra épül. Az adatgyűjtésünknek a körébe feladatellátási helyek tartoznak, ahol a komplex alapprogramot megvalósítják. Szám szerint 65 olyan intézmény van, amelyben az alapprogram kipróbálása zajlik, és a MÉM, ez a mérés-értékelés munkacsoport, ezek közül 50 intézményre vonatkozóan végez vizsgálódásokat. Van 7 kontrollcsoportunk is, mert a tanulók esetében a komplex alapprogram hatásait az kontrollcsoportos vizsgálat design mellett valósítjuk meg. A fenntartók érdekes összetételt alkotnak ebben a kipróbálási szakaszban. 46 tankerületi központhoz tartozó intézménnyel dolgozunk együtt, egyházi jogi személytől 17 intézmény lépett be, és állami felsőoktatási intézmény, ugye ez az Eszterházy Károly Egyetem, onnan pedig 2 feladatellátási helyről vannak tapasztalataink. Ebből látszik egyébként, talán sejteti az összetétel, hogy a komplex alapprogramban önkéntesen is beléphettek az iskolák, és az intézmények egy része többnyire az egyházi jogi személy által beléptetett intézmények, vagy az onnan belépett intézmények, azok bizonyos értelemben önként jelentkeztek. Ilyen például a Budapestről is jelentkező intézmény, amelyik eredetileg nem is tartozott a komplex alapprogram célmegyei körébe. Az összetétel szempontjából látható, hogy mely fenntartók gazdái azoknak az intézményeknek, ahol megvalósul a program, illetve látható a második oszlopban, hogy a mérésben részt vett intézmények azok hogyan reprezentálódnak a mintákban, mert ugye kevesebb intézménybe jutunk el, amennyiben jelenleg megvalósul az alprogram. Szeretném megmutatni, ha lehetséges, térképi környezetben is a komplex alapprogramnak az elterjedtségét. Ha Magyarország térképén elhelyezzük azokat az intézményeket, amelyek a komplex alapprogramban részt vesznek, akkor egy pillanat, már is ráközelítek a mi régiónkra, ez egy picit sok. Akkor az látható, hogy körülbelül ez a közép-magyarországi, észak-magyarországi régió érintett. A térképen jelenleg az összes intézmény, amelyik érintett az alapprogramban, az jelenik meg, leszámítva azokat, ugye, amelyek a képzésben már részt vesznek, a pedagógus továbbképzésben már bevonódtak, de a komplex alapprogram a tanulók számára az iskolai életben még nem fut. Ha megnézzük, hogy a MÉM által mely intézmények vizsgáltak, akkor látszik, hogy ez valamivel kisebb halmaz, és látható az, hogy a kontrollcsoportot azt költséghatékonysági okokból úgy alakítottuk ki, hogy nagyjából Budapest környékén helyezkedjenek el, de az iskolák tipikusan, vagy a fontos jellemzőik szempontjából megfelelnek a komplex alapprogram intézményeinek. Visszatérek akkor az előadáshoz, és... A következő dián azt szeretném megmutatni önöknek, hogy ezeknek az intézményeknek, amelyekkel dolgozunk, milyen jellemzőik vannak. Egy fontos, számunkra fontos tényezőt választottam ki. Ugye az egész alapprogram és az egész koncepció beágyazódik az Európai Unió azon kezdeményezésébe, hogy a korai iskolahagyást mérsékeljék. Ebből következően az egyik legfontosabb index, amit mi figyelünk az intézmények esetében, az, hogy milyen kockázata van a korai iskola elhagyásnak az adott intézményben. Ugye százalékosan vetítjük a tanulók létszámára, és ha egy intézményben azt tapasztaljuk, hogy mondjuk 18,5% a korai iskola elhagyó kockázati aránya, akkor az azt jelenti, hogy ennyi tanuló jelentenek le az oktatási hivatal rendszerén keresztül veszélyeztetettnek. Ez a veszélyeztetettség azt jelenti, hogy például a tanuló fél év alatt több mint 1,1 értéket rontott az átlagán. Vagy azt jelenti, hogy a hiányzásainak a száma az meghalad egy olyan mértéket, ami valószínűsíti a korai iskolelhagyást, vagy esetleg bukik, vagy a magatartási jegye, szorgalomjegye olyan kritikus, ami valószínűsíti a korai iskolelhagyást, tehát ezek a veszélyeztetettségi paraméterek. Ezek alapján generálható az iskolákra vonatkozóan egy mutató, és mint látják, ha kiszámoljuk a fenntartói átlagokat, tehát a fenntartók általános iskoláira vonatkozó korai iskolelhagyási kockázati átlagot, akkor azok az intézmények, amelyekkel mi dolgozunk, azok ennél kedvezőtlenebbek. Ebből következtetés lehet levonni a tanuló összetételre is, mert a korai iskolelhagyási mutató az erősen korrelál, szorosan korrelál a hátrányos helyzettel, vagy tanulói összetétellel. Ebből gyanítható az, hogy például a Balassagyarmati Tankületi Központban, ugye a tankületi központi átlag az 18,5, az intézmény, amit mi bevontunk, az pedig 31,4%-os kockázati mutatóval rendelkezik. Gyakorlatilag minden fenntartó esetében az átlagnál kedvezőtlenebb korai iskolahegyesi mutatóval rendelkező intézményeket vontunk be. Az adatfelvételünknek a következő általános jellemzői vannak. Tanítók teszik ki a 45%-ot, 42% általános iskolai tanár, középiskolai tanár kisebbségben van 5,9%-ban, illetve speciális feladatokat látnak el fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus 4,4%. Az összetétel, tehát látható az általános iskolákat, közelíti. Nyilván nem reprezentatív mintával dolgozunk, hiszen ez egy projekt. Az általános iskolák informatikai felszereltségével folytatnám. Amint látják, a számítógépes, a zölddel jelöltem azokat a számokat, ahol az elégedettség teljes mértékű. És egy kicsit sárgával azokat, ahol egyáltalán nem elégedettek valamilyen iskolai infrastruktúrális szolgáltatással. Azt lehet látni, hogy a legnagyobb elégedettséget a laptop az osztálytermekben a pedagógusok számára érte el, ami 41%-ot mutatott. Tehát ez azt jelenti, hogy a tanárok az osztálytermi ellátottsága az egy ilyen saját belső megítélés alapján. Így tűnik megfelelőnek jelenleg. Aztán a tanárok munkájához biztosított számítógépek mennyisége az iskolában az egy ilyen 38%-ot ér el, és így megyünk lefelé a csökkenő elégedettségi arányokkal. A tanórán használható kivetítő projektor az 30%-os elégedettséget ér el, és így tovább. Érdekes, hogy a tanárok munkájához biztosított számítógépek mennyisége az 38,5%-os elégedettségi mutatót tartalmaz, még a tanárok munkájához biztosított számítógépek minősége, ez alulról a harmadik sor, az már csak 27,6%-os mutató. Ez ugye azt a problémát jelzi, hogy az informatikai eszközpark az folyamatos avulásnak van kitéve. Szakirodalom szerint ugye egy informatikai eszköznek a beszerzése az körülbelül ötszörös költséget jelent, ha hozzáveszünk a rendszergazdai szolgáltatásokat, az üzemeltetést, a karbantartást, és így tovább. Tehát egy olyan, az informatikai eszköz az egy olyan eleme az iskolának, ami folyamatos karbantartást és fenntartást igényel, és ebből adódóan ugye minden fejlesztés politika, ami érinti az informatika eszközhasználatot, az figyelembe kell vegye az aktuális helyzetet, és onnan kell induljon. Az iskolák felszereltsége tekintetében talán egy picit érdekesebbek a kritikus területek. A számítógép és laptop az osztályteremben a tanulóknak, ez a legalsó sor, 40,9% esetében egyáltalán nem megfelelő. Tehát van egy bizonyos fizikai korlátja annak, hogy a tanulókkal bizonyos pedagógiai módszerek mentén dolgozzanak. Arra gondolok, amikor a laptop a tanulók előtt van. Nyilván alternatív modellek versengenek ezen a területen, hogy milyen módon kell a digitális eszközt az iskolába, tanterembe bevinni. Ez az adat arra vonatkozik, hogyha egyéni laptop használatra építünk. Nézzük, hogy a pedagógusok milyen jellemzőkkel írhatók le, milyen adatokkal írhatók le a digitális eszköz használat terén. Kiemeltem egy adatsort sárgával. Ez arra vonatkozik, hogy az oktatásba be tudom vonni a tanulók saját eszközeit, például a mobiltelefont. Ez azért érdekes, mert azt gondolom, hogy a jelenlegi időszakban, ahogy említettem, versengő modellek vannak arra vonatkozóan, hogy a tanulói eszközhasználat hogyan valósuljon meg. Azt hiszem az egyik fajta modell az arra épít, hogy a tanulóknak vannak saját eszközeik, Egy másik modell pedig arra, hogy az iskola tároljon, update-eljen és adjon kézbe használható eszközöket a tanulóknak. Itt nyilván a versengő modellek majd irányba terelik az iskolákat, vagy lehet, hogy több modell él majd egymás mellett. Itt a komplex alapprogram keretében bizonyos értelemben lehetőség lesz arra, hogy ezeken a délutáni foglalkozásokon, vagy akár a komplex órákon kipróbálásra kerüljenek, tesztelés alá kerüljenek olyan metodikák, amiben a tanulók saját eszközeit használják. Nyilván akkor, ha az iskolai kontextus, iskolai feltételek ezt lehetővé teszik, a tanári kompetenciák ezt megalapozottá teszik. Egy másik adat, amire felhívnám figyelmüket, az pedig az elektronikus naplót szívesebben használom, mint a papír alapút. Az adatai, ugye ez a 37-29% mutatja azt, hogy ők elégedettek ezzel, vagy könnyedén átértek az elektronikus adminisztrációra. Itt ugye ez egy új jelensége, relatíve új jelensége az iskoláknak, hogy elektronikus adminisztrációval kezelik a tanórákat, vagy a tanórai hiányzásokat, és így tovább, tehát az iskolai adminisztrációt. És ebben a tekintetben itt látható is változási folyamat, amit az adatok így tükröznek vissza. Amikor azt kérdezzük, hogy milyen gyakran használja a számítógépet az internetet, akkor megnyugtató adatokat kapunk, mert a felkészülés a tanórára, anyaggyűjtés, ez a tanároknál naponta 62% esetében előfordul, a hetente választ az 31-en jelölik. Kedvezőnek tűnnek azok az adatok is, hogy a diákok számára adódó tananyagot adnak ki. Ez 41%-nál megtörténik hetente, és hát hasonló kedvező arányok mutatkoznak naponta. Tehát úgy látszik nagy áttekintésben az adatok alapján, hogy a számítógép azért a tanárok munkájában, szakmai munkavégzésében ott van, viszonylag otthonosan kezelik, a döntő többség az ezzel az eszközzel él és informálja magát, akár szakmailag mutatják az adatok, akár networkön keresztül, akár a praktikumban, a pedagógiai gyakorlatban. Azonban az adatokat óvatosan kell kezelnünk, mert az informatikai eszközök használatba vétele az oktatásban az egy bonyolult, összetett folyamat. És azok az adatok, amik azt tükrözik, hogy valakinél ott van az eszköz és használja itt is, az egyáltalán nem biztos, hogy összeköthető hatékonysági mutatókkal, tanulói eredményességi mutatókkal. Tehát mi ebben a komplex alapprogramban, vagy ebben a projektben a mérés értékelés oldaláról inkább letapogatjuk, megismerjük azokat a folyamatokat, amik alapján modellálható az informatikai eszközök oktatási terjesztése, vagy terjedése, és vizsgálható azoknak a hatékonysága. Mert itt az a fajta naivitás, ami mondjuk egy évtizeddel ezelőtt jellemezte az oktatáspolitikákat, az indokolt bizonyos, hát nem tudom, technológiai szektor érdekei mentén, de egyébként az oktatás oldaláról nézve óvatosabban kell a folyamatokat figyelni. És akkor a digitális eszközhasználat képességének fejlesztése a tanulók körében, ez nem konkrét projektcél, mert ez a projekt arra törekszik, hogy a pedagógusokat képezze, de hát azért a tanulókat is eléri, és azon is igazolni kell a hatásokat. 19 célt mértünk, és azok közül néztük, hogy a digitális eszközhasználat készségének fejlesztése a diákoknak életkorának megfelelően, ez valójában milyen pozíciót tölt be a célrendszerbe. És a 19 cél közül ezt 21% választotta be, tehát hogy ez fontosnak tartja, és 68% más célokat tartott fontosnak. Ez egy picit a pozícióját a digitális ügynek, itt egészen konkrétan a tanuló kompetencia fejlesztéséről van szó, mutatja. Amikor azt nézzük, hogy a digitális eszközhasználat képessége, milyen színvonalon, annak a fejlesztése milyen színvonalon valósul meg az iskolában, akkor azért 37% mondja, hogy magas színvonalul, de erre mondjuk büszke csak 9,4%, mert ők mondhatnák azt, hogy nagyon magas színvonalul valósul meg az iskolánkban. Tehát nem látszik, hogy a digitális terület az iskola üzemeltetése szempontjából főügyé válna. Érthető módon nyilván a más kimeneti elvárások vezérlik az iskolai munkát, mint az, hogy csupán az, hogy az eszközöket használják. És akkor azt látjuk, ha a tanulói adatfelvételt vizsgáljuk, mert a tanulókat is kérdeztük, Ebben a komplex alapprogramban nagyon széles vizsgálati spektrummal dolgozunk. Az intézményvezetőtől a pedagógusokon át a szülőkig és a tanulókig mindent vizsgálunk. És itt a tanulóknál érdekes adatokat kaptunk. Azt mondják, hogy az otthon tanuláshoz 11%-ban használják a számítógépet, és az a sor, amelyik arra vonatkozik, hogy használom tanuláshoz az internetet, az 14%. Az azt mutatja, hogy ilyen 10-15% körül lebeg azoknak az aránya, akik tanuláshoz használják a számítógépet otthon. Nem fűznék hozzá értékelő mondatot, mert az, hogy ez jó-e, ha egy olyan házi feladatkoncepciót veszünk fel, amelyik hát mérsékelt otthoni feladatadásra épít, vagy egyáltalán nem ad otthon feladatot, egy ilyen fajta koncepció, pedagógiai koncepció, az nyilván ezt az otthoni iskola által generált tanulást is, és hát mérsékeltebben tartja indokoltnak. És akkor, hogy miért vagyunk óvatosak, és miért ilyen szinte nagyon egyszerű gyakorisági adatokat mutatunk be, annak az oka a következő. Önök elé szeretném villantani a PISA 2009-es adatfelvételnek az eredményét, és akkor ott kiemelném Magyarországnak a sorát. És ott lehet látni, hogy Magyarország relatíve kedvezőtlen pozícióban teljesített, tehát az informatikai eszközök terjesztése révén és a pedagógusok továbbképzése révén a digitális szövegértési kompetenciában nem sok minden igazolódott vissza. Komplex dolog ez, tehát valószínűleg egy ökoszisztéma modellel lehet leírni azt, hogy a digitális eszköz az iskolában milyen hatásokat idéz elő, mit tesz, mit von fejlesztő hatás alá, és mi az, amiben esetleg, amit kiszorít. Tehát ezért ez egy komplex modellben írható le. Az biztos, hogy egy olyan modellel dolgozunk, amit az OECD PISA használ, hogy nézzük meg a tanulói digitális kompetencián, szövegértésen az eredményességet, akkor ott érdekes adatokat kapunk, és hát tanakodhatunk, hogy milyen fejlesztési modellel, vagy hogyan pontosítsuk a fejlesztési modelljeinket. Egy érdekes adat, amit külön érdemes kiemelni, és miért vagyunk óvatosak, azért, mert van itt egy érdekes adat, ez a mínusz 27. Ez az adat arra vonatkozik, hogy ha valaki az iskolában használ számítógépet, akkor az rosszabb eredményt ér el a digitális szövegértés kompetencián, 27 pontos átlagos pont hátránya van, azzal szemben, aki nem használ az iskolában digitális eszközt. Itt vannak azok a figyelmeztető jelek, ami miatt azt gondoljuk, hogy a lineáris vagy egyszerű oksági modellek, amik hisznek a digitális eszközöknek ilyen közvetlen tanulás támogató hatásában, ezek pontosításra szorulnak, ezeket komplexebbé kell tenni. A komplexitás modelleket kell feltehetően elővenni, organikus és ekoszisztéma modellekkel kell leírni azt, hogy miért és hogyan terjed a számítógép, és milyen hatásokat idéz elő abban a kommunikációs térben, ami az osztályterem. Ezért a komplex alapprogramot a mérés-értékelés oldalról mi bizonyos értelemben egy ilyen pilotoló odafigyeléssel végezzük, keresve azt, hogy az iskolák hol találnak jó megoldásokat, jó gyakorlatokat, és hol igazolható valamilyen előrelépés a digitális eszközhasználat kapcsán. És akkor még egyszer az óvatosságunkat kihangsúlyoznám a PISA 2015-ös tapasztalatokkal. Ekkorra merte a PISA ugye felvállalni azt, hogy a technológiai szektor nyomása, korábbi nyomása ellenére hát markáns megállapításokat tesz. Korábban is voltak vizsgálatok, amik szignifikáns hatásokat kerestek az eszközhasználat és a tanulói eredményesség mérés között. Persze megkérdelezhető az is, hogy lehet-e olyan leszűkülten gondolkodni az oktatásról, hogy csupán a tanulói eredményesség adatokon tájékozódunk. Mindegy, a PISA ezt teszi, és a PISA-nak egy sajátos ilyen indítása volt, a bevezető szövegbe helyezték el az elemző tanulmányokba azt, hogy mire figyeljünk, felhívva a figyelmet, mire figyeljünk, mert azt mondják, hogy nincs érzékelhető fejlődés a tanulók teljesítményében a szövegértés és matematika készségek és a természettudományos készségek terén az IKT-re sokat költő országokban. Tehát önmagában az investíció, vagy az eszköz, transferálás, az nem old meg oktatási kérdéseket, vagy teljesítménymutatókat nem világosan változtat. Az IKT eszközöknek nincs érzékelhető hatása a hátrányos és nem hátrányos helyzetűek közötti teljesítménykülönbségek mérséklésében, tehát azok az oktatáspolitikák, amelyek a social gap-et, a szociális hátrányt akarják mérsékelni, azoknak is finoman kell, komplexen kell gondolkodni az IKT eszköz hatásáról. A szövegértés és matematikai készségekben elért alapvető jártasság nagyobb mértékben szolgálja az egyenlőséget, mint a hozzáférés a high-tech eszközökhöz. Ez azt valószínűsíti, hogy azokra a humán erőforrásokra, vagy azokra a technológiákra, ha vannak ilyenek, érdemes költeni, amelyek valahol a matematikai jártasságot és a szövegértést emelik, és aztán annak mentén nyilván a high-tech eszközök is értelmet kapnak az intézményekben. És aztán az is erős üzenet oktatási rendszer szintjén, hogy azok a tanulók, akik napi 6 óránál több időt töltenek online az iskolán kívül, különösen kitettek az iskolai elmagányosodásnak, gyakrabban késnek és hiányoznak az iskolából, ez a késés és hiányzás, ez pedig a korai iskolaelhagyás. Tehát ez azt jelenti, hogy a komplex alapprogramnak a digitális eszközhasználatot az problémaként is kell konceptualizálnia, ha nem is az iskolai gyakorlat révén eredő vagy kialakuló problémaként, de hát az egyéni életvezetésben meglévő problémaként. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Én a mai konferenciát itt be is rekeszteném ezután az előadás után. Ezt hadd adjam át. Drót nélküli töltő, és félretéve a tréfát, én azt gondolom, hogy ez az előadás ez egy nagyon izgalmas és nagyon fontos előadás volt. Engem, mint a Digitális Pedagógiai Módszertani Központnak a vezetőjét, számtalan megállapítás azzal töltött el, hogy igazolja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket pont azért teszünk, hogy ne számítógépeket vigyünk be az iskolába, hanem digitális kompetenciafejlesztésnek a környezetét teremtsük meg. Önmagában az eszközfejlesztés ez nem fog semmilyen, vagy olyan típusú eredménnyel járni, mint amit egyébként adott esetben elvárnának tőle. Mindenesetre András Schleicherrel beszéltem erről a 15-ös jelentésükről. Nagyon megbánta, mert pont az ellenkező hatást érte el vele, mint amit egyébként szerettek volna. Ugyanis nagyon sok országban elindult egy ilyen típus, hogy tiltsuk be a mobiltelefont vagy a mobileszközöket kampány, ez Magyarországon is megjelent, hogy mobilmentes iskolát. Ez én azt gondolom, hogy a ló túloldalára való átesés, méghozzá nagyon-nagyon rossz mértékben. Tehát politikai kérdéssé tette ezt az eszközfejlesztést, vagy nem. És én azt gondolom, hogy egy olyan típusú megközelítést kellene használni, mint ami egyébként az előadásból is szerintem következett, hogy az alapkompetenciák fejlesztésére használjuk a technológiát, ne pedig a technológia fejlesztésére használjuk a különböző erőforrásokat.
Itt látszik, hogy a szövegértési kompetencia milyen fontos, mert Schleicher egészen pontosan azt írja, hogy pontosítani kell a fejlesztési modelljeinket. Tehát nem azt mondja, hogy valamit le kell állítani valamit, hanem azt, hogy egy differenciáltabb olyan modellt kell felállítani, ami alapján a célokhoz elérjük.
Mielőtt még megadnám a szót Lajosnak, még annyit hozzátennék, hogy az a gyerek, aki az iskolán kívül 6 órát bármivel foglalkozik, és ez egy ilyen homogén, valamilyen típusú tevékenység, tök mindegy, hogy az mi, az egyébként ki van téve az elmagányosodásnak és a bármilyen típusú káros következményeknek. Lajos, parancsolj.
Csak azért akarok egy mondatot, mert egyfajta ilyen megvilágosodás jelentett nekem ez az előadás. Abszolút jó stratégiai módon adta Balázs itt elő, hogy, és egyfajta paradoxon is keletkezett bennem. Szóval én kívülről nézem az alapprogramot. Jól érzem, Balázs, azt, hogy a pályázat eredeti célrendszerében leírt dolgok, azok egy picit ellentmondanak, amit te itt most az óvatos szót annyit használtad, és annak én tudom, hogy nagyon tudatos lehetett ez az, hogy ezt mondtad. Szóval kezdetben én úgy gondoltam, hogy az alapprogram, azért mert alapprogram, az egy teljes köznevelést érintő, paradigmaváltást elindító program lesz. Most én az előadásból teljesen úgy érzem, hogy óvatosan gondolkodjál, hallgatóság, mert valószínűleg az eredeti célnak valószínű nem fogunk vagy nem felelünk meg. Hogy jól látom ezt? hogy direkt használtad ezeket a szavakat, Balázs?
Persze, a komplex alapprogram ugye abban a formában, hogy egyetlen üdvözítő megoldás lehetne a köznevelés számára, valószínűleg nem forgalmazható és nem értelmes felvetés. Abban az értelemben igen, hogy fókuszba helyezi a tanulót és a tanulási élményt. Egy olyan modellt alakít ki, amelyben a pedagógus felelőssé válik a tanulóban zajló folyamatokért. Az világos, hogy a határ tovább is megmarad, de a tanár és a tanuló az két eltérő szereplő, és mind a kettőnek sajátos autonómiája van. De ez a program arra szólítja, vagy arra hívja fel a pedagógusokat, hogy sokkal többet koncentráljanak arra, hogy mi történik a tanulóval. És ezen keresztül a tanulási folyamat egy adaptívabb folyamattá válik. Azt hiszem, angol száz országban és az a szakirodalmat ismerők számára ez a tanulócentrikusság, ez nem ismeretlen dolog, de amikor az alapprogramot bevezetjük, és a tanárok azt mondják, hogy életük egyik legnagyobb kihívás az úgynevezett nyílt feladatadás. Tehát amikor az iskola átlép abba a szituációba, hogy normál helyzetben minden kérdésre megvan a válasz, és csak egy helyes válasz van. Az iskola akkor ebben a szituációban az alapprogram révén például átlép olyan helyzetekbe, ahol egy kérdésre nem egyetlen helyes válasz van, hanem a jelenlévőknek az aktivitása, innovativitása, vagy érintettsége teszi értelmessé a helyzetet, és ezekből alakulnak ki azok az értelem összefüggések, amik egyediek. És ebbe való bevonódás válik élményé a tanulók számára. Ha ebbe az irányba tud elmozdulni az alapprogram, hogy tud elmozdítani önöket, akik erre érzékenyek, vagy érzik, hogy ez lehetőséget jelent az iskola újfajta elgondolására, akkor az alapprogram kinyit egy lehetőséget. Na most ebben az értelemben nem egy zárt technológia az alapprogram, amit át lehetne adni és transferálni, hanem egyfajta kihívás. Van ennek egy digitális vonatkozása, és a digitális eszközhasználat mentén, a digitális délutáni programokon vagy foglalkozásokon egyfajta ilyen kinyílása történik meg talán az oktatásnak. Ez is elemévé válik, inkább így mondom. Igen.
Még egy utolsó kérdés csak, hogy megtörténik-e például az ennek a mérésnek a kapcsán, hogy azoknak a tanulóknak, akik részt vesznek komplex alapprogramos programokban, az országos kompetencia mérésen begyűjtött eredményeit ezt összevetik-e azokkal a gyerekekkel, akik mondjuk a kontrollcsoportban vesznek részt, vagy más helyzetekben. Tehát, hogy ilyen típusú eredményességmérés, illetve hogy a valóban a korai iskolálhagyásnak a csökkenése bekövetkezik ennek a programnak a keretében. Nyilván most még csak egy adatfelvétel volt, gondolom lesz még több is, és akkor lehet ezt esetleg követni.
Azt hiszem, Ádámmal le kellene ülnünk beszélgetni, mert
mindenképpen.
Igen, a maga az ötlet az olyan irányba vissza, mert elindultunk. Egy héttel ezelőtt ígérte meg az oktatási hivatal, hogy átadják azt a szociális kompetencia mérőeszközt, amelyik 4-től 12. évfolyamig működőképes, Szegedi Egyetemen fejlesztették ki egyébként, és azt is megígérték nekünk, hogy ha a szociális kompetencia méréseket ugye akkor elvégezzük az általános iskolában, és a szülőktől engedélyt szerzünk ahhoz, hogy a mérési azonosítójukat megkapjuk, akkor össze fogjuk tudni kapcsolni a szociális kompetencia mérés eredményeket az országos kompetencia mérés eredményekkel. És akkor azt hiszem, hogy a jelenlegi lehetőségek mentén a legdifferenciáltabb választ tudjuk adni, vagy pontosabb választ tudjuk adni, hogy a komplex alapprogram hogyan hat. Igen, és természetesen ezt kontrollcsoportos elrendezéssel tervezzük. Szóval a kérdés olyasmi, ami engem hát olyan pozitívan érint.
Fogunk ez ügyben jelentkezni, és miközben felkérem a következő előadót, köszönöm szépen az előadást még egyszer.